Limerencia, avagy szerelem függőség. Sok függőséggel küzd a mai társadalom, kezdve a drogoktól, az alkoholtól, a szerencsejátékon át az internetig, és aztán ott van a világon a legszebb dolog, amiről nem is gondolnánk, hogy függőséget okozhat, a szerelem. Ennek van egy idegen eredetű szó meghatározása, ami nem más, mint a limerencia, és ennek a szónak a jelentés tartalmából és mindenféle pszichológiai vonatkozásából fogunk meríteni ma Kajtár Klárával, aki ismét itt van velem. Szerbusz, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
Múlt alkalommal ugye a párkapcsolatokról beszéltünk, ez pedig akkor akár azt is mondhatnánk, hogy az egyik kiemelt pontja vagy válfaja ennek a témának. Lehet-e ezt mondani?
Hát igen, mivel két ember között zajlik, de hogy párkapcsolatnak azért nem lehet nevezni, mert tulajdonképpen ellehetetleníti a párkapcsolatot. Tehát...
És inkább az egyik fél az, aki szenved ebben. Tehát gondolom, hogy azért az nem gyakori, hogy mind a ketten ebben az állapotban
hát
legyenek.
Azért nem, mivel ha mindketten ebben az állapotban lennének, akkor már nem ez a jelenség lenne, mivel ennek a jelenségnek az egyik alap összetevője a viszonzatlanság. Tehát amely pillanatban viszonozva van, akkor már csökken, vagy átalakul valamerre máshova, tehát...
Te hogyan jellemeznéd ezt a szót? Ugye te vagy a szakember, a terapeuta, holisztikus tanácsadó. Miben merül ki ez a limerencia fogalma?
Jó, hát én megpróbáltam összeszedni néhány definíciót, mivel hogy ez a limerencia tulajdonképpen egy amerikai pszichológus, Dorothy Tenov, egy 1979-ben megjelent Love and Limerence című könyvébe vezette be. Tehát tulajdonképpen ez egy szó, hogy egy szóval tudjunk elmondani azt, amit most mi mondjuk 15 perc alatt fogunk körülírni. És akkor, hogy tulajdonképpen ez a szó mit akar? Hát a 60-as években több mint 500 emberrel végzett szerelemmel kapcsolatos kutatásokat, de inkább kérdőívek alapján, tehát nem egy ilyen megfigyelésen alapuló következtetések, tehát vannak hiányosságai, ezért tudományosan még van, amit dolgozni, hogy pontosan...
Inkább csak egy elmélet, vagy...
Tehát inkább egy elmélet, de úgy, ahogy a pszichológia kéri, hogy valami egy alátámasztott tudományos megfogalmazás legyen, ahhoz még nincsen elég bizonyíték. Tehát, hogy pontosabban egész pontosan nem tudjuk, hogy hol kezdődik, hol ér véget.
De ez a fajta megszállottság, ez vagy ilyen rögeszmés ragaszkodás, vagy kapaszkodás, ez létezik úgy amúgy, és kézzelfogható, mert tudjuk, akár filmekből, de biztosan láttuk ezt megnyilvánulni, nem?
Bizonyos szempontból szerintem minden ember átélte ezt az érzést. És ezért mondom, hogy kérdés, hogy mi az, ami belefér. Tehát, hogy egy szerelem elején minden ember ezt csinálja. Ennek egy alapösszetevője a bizonytalanság. Tehát amíg nem tudom, hogy ez a kapcsolat most akkor merre megy, mi van, bizonytalan vagyok, és szeretném, hogy amit én érzek, az viszonzásra találjon. És ezért mondom, hogy ez tulajdonképpen az időtartamtól függ, ameddig ez tart, vagy mennyire veszi az illető a jeleket, hogy no, ebből a kapcsolatból nem lesz semmi, és akkor tovább kell állni. De nem... Tehát kérdés, hogy mi az, hogy beteges, mi az, hogy nem beteges. Tehát én úgy fogalmaznám, hogy egészséges...
Olvastam egy ilyet, a nőklapja Café oldalon írta, és tetszett nekem ez a fajta megfogalmazás, hogy abban jellemezhető mondjuk a rajongás foka, vagy az egészségtelenség foka, hogy mekkora teret foglal el az illető agyában, úgymond, vagy fejében.
Igen, tehát ez is igaz. Én inkább azt mondom, hogy attól függ, hogy mennyire egészséges, hogy mennyire mozgatja a szeretet, mennyire ad teret egy kapcsolódásnak a másik emberhez, és akkor nevezem egészségtelennek, hogyha tulajdonképpen eltávolít önmagamtól. Tehát, hogyha nincs benne szeretet, csak a rögeszmés vágyakozás, hogyha kitölti a mindennapjaimat úgy, hogy a mindennapi munkámat nem tudom végezni, tehát pontosan, hogyha elszakadok a valóságtól, és gyakorlatilag teljesen beszűkülök arra, hogy szeret a másik, vagy nem szeret.
És mi lehet... Mitől alakulhat ez ki? Miért van az, hogy bizonyos emberek hajlamosabbak arra, hogy ilyen rögeszmésen szeressenek? Másoknak meg valószínűleg könnyebben jön az egészséges kapcsolódás.
Tehát azt mondják...
Ez is a gyermekkorban eredeztethető?
Egyértelmű, vagy, tehát a... Egyszer talán járjuk körbe, hogy mi is ez, hogy legyen érthető, hogy mi az, ami gyermekkorban jött létre. Tehát a limerencia egy olyan érzelmi állapot, és itt most mondok néhány definíciót, és utána megnézzük az összetevőit, és akkor miután tudjuk, mi az összetevője, akkor tudok reagálni arra, hogy mi jött abból létre gyerekkorban. Tehát, hogy a limerencia egy olyan érzelmi állapot, amely egy másik személy iránti romantikus, de nem föltétlenül romantikus. Tehát, hogy egy fontos összetevője a szexuális vonzalom, de nem csak romantikus vonzalomba lehet akár egy főnöktől is. Tehát pontosan itt is visszamegyünk ugye a gyerekkorba, hogy tulajdonképpen az alapja ennek sem egy romantikus vonzalom volt, hanem egy számomra fontos személynek kelljek, akarjon, legyek fontos neki.
Észrevegyen.
Észrevegyen, igen, igen. Tehát, hogy egy nem feltétlenül romantikus, felfokozott érzelemből indul ki, és jellemzi azt, hogy vannak ilyen önkéntelen, a semmiből megjelenő gondolatok, hogy nem akarok rá gondolni, de mégis telefonomat elővettem, megnéztem, még mindig nem írt, még mindig nem történt semmi. Aztán vannak ilyen melankolikus gondolatok, érdekes módon ilyen tragikus aggodalmakat is beleszőnek az emberek, tehát úgy egy kis ilyen saját izgalmas mozit készítenek maguknak, amikor tehát egy fontos összetevője az, hogy ilyen nehéz helyzetek, tehát valamiért ez a szenvedés, ez a beteljesületlenség egy...
És a nagyon magas magasságok és a nagyon mély mélységek.
Igen.
Változás.
Igen. Tehát a limerenciát egy olyan kognitív érzelmi állapotnak tekintik, amikor érzelmileg megszállottan kötődünk egy másik személyhez, és anélkül, hogy akarnánk, érezzük ezt az erős vágyat a viszonzásra. Tehát a szerelemnek úgymond a megszállott formája. Csak az a kérdés, hogy itt is nem menjünk bele abba, hogy mit tekintünk szerelemnek, hogy szerelem-e az...
Ez majd egy következő alkalom.
Szerelem az, hogyha engem nem érdekel a másik ember, csak azt akarom, hogy én. Ez itt kérdés, hogy a szerelemhez, párkapcsolathoz, ezért mondtam, lehet-e ezt egyáltalán tenni, mert itt arról van szó, hogy...
Hát ez inkább egy fantázia, vagy a...
Igen.
Az elmében lejátszódó mozi, ahogy te is mondtad, tehát vajmi kevés köze van a valósághoz.
Tehát a valósághoz nincs köze, és egy drog tulajdonképpen, ami kivon a pillanatnyi szorongató helyzeteimből. Tehát ezt szerintem mondtam az előző adásokban is, hogy ez egy nagyon egyszerű kéznél lévő menekülési út, hogy van egy probléma, amit meg kellene oldanom, és akkor visszamegyek oda, hogy a Pistike nem szeret, és tudom, hogy ezt már tudom 20 éve, és túléltem, akkor most nyugodtan ebbe fürödözhetek, ahelyett, hogy a mostani aktuális problémámmal szembenéznék, hogy mit is kellene nekem itt most csinálni. Tehát ez egy drog menekülés a valóságból, az életemből. Tehát ezért tartom egészségtelennek, nem azért, hogy most akkor hány hétig megengedett hány hét után nem, hogy nézzem a telefonomat, vagy ilyesmi. Uh-huh. És még azt is mondják róla, hogy egy beteljesületlen intenzív vágyakozás a másik személy iránt, hogy megszállottja az illetőnek, ide nagy részét azzal tölti róla. Fantáziál, és hogy akut kezdetű, váratlan rögeszmés, tehát meglátom és megszeretem. Nem tudom, milyen ő, nem is érdekel, hogy milyen ő, mert hogy ez is egy fontos része, hogy...
De kell nekem.
Kell nekem. Igen. A lényeg az, hogy kell nekem. Megéreztem, megláttam, kell nekem, semmit nem tudok róla, és tulajdonképpen nem is érdekel, hogy ő milyen. Valami gombot megnyomott bennem, ami a régi sérüléseimre vezet vissza, ami miatt számomra érdekes. Abszolút nem érdekel, hogy ez őt hogy érinti, hogy mi van vele, milyen ő, nem számít. Lényeg az, hogy valamilyen módon érjem el azt, hogy kelljek neki. És
mint a gyerek, amikor meglát egy játékot, vagy
igen,
egy,
igen. Igen, és hogy gyerek még, tehát hogy nem is lehet azt mondani, hogy egy ilyen dackorszakban lévő gyerek, hanem egy sokkal mélyebbről jövő sérülés.
És a beteljesületlen vágyaknak valahogy a szimbolikája, vagy nem is tudom, ez a kitölteni akarom azt az űrt, amit
igen, ugyan... és hogy általában beteljesülés nem is érdekli. Tehát, hogy a beteljesülés, tehát kap egy viszonzást, akkor gyakorlatilag megszűnik az izgalom már. Nem érdekes ez az egész.
De csak addig érdekes, ameddig megszerzem.
Tehát itt a lényeg azon van, hogy el tudom-e érni, hogy engem akarjanak. Hogy viszonzásra találjak, hogy lássam, hogy kellek. Ha láttam, hogy kellek, akkor már nem annyira. Tehát akkor, tehát gyakorlatilag ez a bizonytalanság az éltetője. Hogyha kapok rá egy bizonyosságot, akkor, hogyha egészségesen tudok reagálni, akkor ez szépen átmehet egy gyönyörű szép szerelembe, ahol ez a nagy ragaszkodás lecsitulnak, úgy, ahogy beszéltük a múltkor is a kapcsolat fejlődési fázisait, tehát átmehet ez a borzasztó nagy vonzalom, átmehet egy szeretetbe, másikra való odafigyelésbe. Hogyha
olyan jó, hogy ezt elmondtad, mert egyébként is rá akartam kérdezni, hogy hogyan tud ez átalakulni valami fajta...
Van, amikor át tud, van, amikor nem. Uh-huh. Viszont amikor... Tehát itt fontos, hogy az időtartam, hogy meddig tart. Mert hogyha át tud alakulni, akkor lesz egy szép kapcsolat. Tehát a szerelemnek a szimbiotikus szakaszába akár helyén való is ez a fajta ragaszkodás. Akkor kezdődik a gond, hogyha az egyik már elindult a leválási szakaszba, a másik még vágyik erre a szoros emberfogásra, de hogy tulajdonképpen az igazi limerencia mégsem erről szól, mert hogy a limerenciára hajlamos személy és a vágyainak a tárgya, tehát hogy nem is egy személyről szól, tehát egy tárgy, ami nekem kielégítené valami szükségletemet. Tehát ezért nem tudom párkapcsolatnak és szerelemnek nevezni. És hogy e között a két személy között, amikor az igazi limerenciáról beszélünk, akkor nincs konkrét kapcsolat. Mert ha már van, akkor az vagy elmegy szépen a szerelem irányába, vagy pedig csak megszakad, mert nem hozza azt az izgalmat. Tehát az valahogy úgy néz ki, hogy a limerenciára hajlamos ember meglátja, megszereti az illetőt, évekig fantáziál a másik személy tudta nélkül akár. Tehát nem is kell
lehet
a másik tudjon
róla. Távolból
is
csinálni?
Persze. Mm. Nem kell másik tudjon róla, vagy az is lehet, hogy üldözi a szerelmével. Az is van, hogy van egy kapcsolat, aminek vége lett, és nem tudja elfogadni, hogy vége, de hogy ezt nem föltétlenül nevezném azért limerenciának, mert hogy egy kapcsolat nem ugyanabban az időben zárul le a két emberbe. És szerintem teljesen természetes, hogy aki még szerette volna folytatni, az még egy ideig fantáziál, igenis arról, akivel addig együtt volt, tehát most mindent ne nevezzünk betegesnek. Tehát ezt mind hangsúlyozom, hogy szerintem, és nem, ez tényleg az én véleményem, nem tudom megalapozni,
Hogy ez lehet, hogy ez folyamat része is.
Az lehet, és hogy tényleg akkor tudom én ezt egészségtelennek nevezni, hogyha kivesz a saját életemből. Mert az, hogy most volt egy kapcsolat, le kell zárni, hogy már másnap nem gondolok rá, az már elfojtás lesz, nem pedig az, hogy jaj, de egészséges vagyok, mert én egy nap alatt túlmentem mondjuk egy 20 éves kapcsolaton. Tehát, hogy ez itt egy nagyon, ezért mondom, hogy tudományosan is van, amit ezen még dolgozni, hogy hol kezdődik, hol ér véget.
Mert keveset beszélünk erről, hogy mi van akkor, amikor valaki túlzottan elébe akar menni valakinek, vagy megszerezni valakit. A társadalom azért szereti ezeket elsimítani, hogy azért nem rajongunk a másikért, vagy...
Itt is kérdés, hogy mi az, hogy túlzottan akar. Tehát attól függ, ahogy az előbb is mondtam, hogy meddig tart ez az érzés, mert neked megtetszik valaki, és elmondod őszintén, hogy neked ő tetszik. Most a kérdés, ezzel nincsen semmi baj. Azzal van baj, hogy elmondta, hogy őt viszont te nem érdekled. Mit tudsz te ezzel kezdeni? Hogy utána még évekig hülyíted magad, hogy de igazából szeret, csak nem merte megmondani, vagy mert hogy itt a te fantáziádban, bocsánat, nem a tiédben, hanem a és fantáziájában játszódik le, és hogy tulajdonképpen akkor marad fenn, ha a vonzalom nem kölcsönös, vagy bármi más akadályokba ütközik a beteljesülése. Tehát, hogy az elérhetetlensége teszi azt, hogy olyan erős. És nem ritka az se, hogy az emberek hónapokig, évekig vágyakoznak azután, aki elérhetetlenné válik. És az irodalomban erről is beszéltünk a múltkor, hogy mennyire szeretik az ilyen beteljesülhetetlen szerelmeket. Tehát ott van most így kapásból, mit mondjak, ahol abszolút jó példák vannak erre. Ott van a Bovariné, ott van az üvöltő szelek, az elfújta a szél, Romeo és Julia, az ifjú Werther szenvedései, most így kapásból ezek jutottak eszembe, tehát, hogy ezek mind-mind arról szólnak, hogy ez milyen szép.
Hát, vagy ez így jártam anyátokkal sorozatban, ahol Ted Mosby több évadon át rohangál az igazi után, és aztán így 8 évad, vagy nem is tudom mennyi évad után megtalálja, de ő tipikusan ez a hőszerelmes karakter, aki már nem is a vágyatárját, hanem inkább csak a szerelem gondolatát, vagy az igazi szerelem, vagy az igazi társ gondolatát üldözi.
Igen, tehát az érett szerelemnek egy fontos összetéve, hogy látom a másikat, hogy látom pontosan azt, hogy milyen, látom vannak rossz tulajdonságai, ezzel együtt én őt szeretem, elfogadom. Míg az ilyen limerens hozzáállásban az van, hogy nem látom, hogy ő milyen, nem is érdekel, hogy ő milyen, én csak a saját fantáziámat látom kivetítve, és ráakasztom egyszer erre, máskor arra. Egyes emberek 3 évenként cserélik a tárgyat, másik életük végéig ugyanazon az emberen tartják ezeket az érzéseket. De nem látja a másik embert, nincs ott, csak ő van és a fantáziája. Tehát azt mondják, hogy olyan élmények jellemzik, mint a rágódás, szorongás, depresszió, és hogy átmenetileg itt teljesen beszűkül az ember, szétesik, és emiatt kezdték tanulmányozni, és rájöttek, hogy igen, összefüggésben vannak a korai sérülésekkel, a korai egészségtelen kötődési minták vagy traumák befolyásolják a limerenciát, és a limerens tárgy az eredeti egészségtelen kötődésbe vagy traumában érintett alakok idealizálásaként értelmezhető. És a viszonzás hiánya ilyen esetekben megerősítheti a korábbi egészségtelen kötődési tapasztalatokból levont tanulságokat, tehát azt, hogy nem vagyok szerethető. Tehát azt tapasztaltam meg gyerekként, hogy nem vagyok szerethető. Akkor keresek egy ilyet, aki folyamatosan ezt nekem visszaigazolja. Igazából azért keresem, hogy egyszer valaki az ellenkezőjét igazolja, de hogy ez a gomba, amit mondtam az előbb, hogy mintha megnyomtak volna, hogy megláttam és megszerettem, általában ez a gomb, hogy na ez pont olyan, aki meg fog alázni, vagy pont olyan, akinek nem kell lesz. És csak az izgalmas, hogy annak bizonyítsam be, hogy kellek, aki amúgy rám se néz, vagy nem érdeklődik.
És onnan és ameddig, bocsánat.
Mondjad.
Csak eszembe jutott az, hogy addig, ameddig tudat alatt zajlanak ezek a folyamatok, addig az illető rá sem tud ismerni.
De hogy nem is akar, mert tulajdonképpen ez egy érzéstelenítés. Minden szenvedésével együtt érzéstelenné teszi arra, ami a valóság, amivel ő nem akar szembenézni. És onnan is látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon korai sérülésből adódó viselkedés, mivel a korai sérülésre jellemző védekezési mechanizmusokkal dolgozik, a hasítással, a projekcióval, tehát, hogy hasítom, ez az ember
a legjobb.
Ma fehér, holnap fekete, attól függ, hogy milyen hangulatban vagyok, éppen ott tartok, hogy találtam valami apró jelet, ami visszaigazolja, hogy szeret, akkor isteni. Azt látom, hogy nem szeret, akkor meg ő a legrosszabb ember a világon. Na, de nézzük meg, hogy hogy miben is nyilvánul meg. Tehát, hogy fizikailag ilyen erős szívdobogás, izzadás, légszom, pillangók a gyomorba.
Pánikrohamok.
Igen. Ezt tehát a mellkas közepén, a torok alján, belegbe, hasi régióba. Amikor kölcsönösséget érez az illető, akkor extázis. Amikor meg azt érzi, el van utasítva, akkor kétségbeesésbe nyilvánul meg. Kiterjedt szorongás is lehet, a félénkség, dadogás, zavarodott annak a személynek a jelenlétébe, akire ezeket az érzéseit rárakta. Általában intenzív szexuális vágyjal is társul. De azt is nézzük meg, hogy mi vezet hozzá tulajdonképpen. Tehát, hogyha itt vannak ezek a sérülések, amellett például valaki magányos, akkor ezekkel a sérülésekkel hajlamos arra, hogy valaki szépen rámosolygott egy társaságba, ő hazamegy, és akkor erről egy egész szép szerelmi történetet tud ő kihozni, és hogy aztán végül is az Isten, az emberek valaki megakadályozta, de hogy az úgy amúgy milyen szép lett volna. Ja, és erre most rá a...
De ez akár, bocsánat, hogy félbeszakítalak, krízis helyzetben, vagy amikor az egyén életében mondjuk valami nagy harcok dúlnak, lehet akár átmenetileg egyfajta gyógyír, vagy sebtapasz, vagy nem tudom.
Konkrétan mi?
Hát, hogy tudjuk ennek, csak hirtelen eszembe jutott, hogy tudjuk ennek nézni esetleg a jobbik oldalát, hogy valaki valami nagyon nehéz élethelyzeten megy keresztül, és mondjuk pillanatnyilag ebbe menekül, de hogy egyébként meg...
Pillanatnyilag sem lehet ebbe menekülni, tehát egy nagyon fontos dolog, hogy itt van a gyufáros lánynak a meséje. Tehát azt ő pillanatnyilag belemenekült abba, hogy elégeti az összes gyufaszáját, és megfagy. Tehát hatalmas különbség van a között, hogy fantáziálok valami irreális dologról, és a között, hogy képet alkotok valamiről, hogy én mit is szeretnék, és azt hogy valósítom meg. Tehát pillanatnyilag belemenekültem abba, meggyújtottam a gyufát, olyan jól esett a másodikat is, és ott fagy meg az útszélén. Míg hogyha nem gyújtja meg azt a gyufát, akkor annyira erős az a szorongása, az a rossz érzése, hogy kénytelen ő tovább lépni. Tehát kénytelen egy szekérre felkérezkedni, egy házba bemenni, valami olyat, ami neki nem komfortos, hogy most segítséget kérjen, hogy most ide menjen, oda menjen, tehát teljesen kívül esik a komfortzónáján, de megcsinálja. Viszont ha jön az a kis, amit az előbb te mondtál, hogy ideig, óráig jól jöhet, az a kis gyertyalánk, jaj, de szépen elszédülök, ott a nagymamám, ott a terített asztal, ott van a tökéletes boldogság, és nem lépek. Tehát ennek ez a veszélye, hogy ad egy pillanatnyi olyan enyhülést, ami pontosan attól véd meg, hogy lépjél.
Értem.
Tehát ez azért nem jó. És tehát itt fontos, hogy a ezek a tolakodó önkéntelen gondolatok, amik jönnek fantáziáláskor, tehát hogy azért valahogy úgy intézi, hogy teljesen abba sem megy bele, tehát mindig keresi, hogy legyen egy valamennyi realitás alapja az ő fantáziálásának. Például, hogy tényleg szokott abba az utcába járni a... Ez nem illető. Tudom, minek nevezzük az illetőt.
Pistike.
Pistike, igen, aki abba az utcába járni, ahol ő elképzeli, hogy megtörténik a nagy egymásra találás. Tehát mindig keres valamit, tehát, hogy teljesen a fantáziájának sem adja át magát, mert ugye azt mondják, hogy úgy teremtünk, hogy valamiről alkotunk egy képet, azt megéljük, hogy már meg is történt, és akkor megtörténik ez a pozitív változás. De hogy ő ezt sem tudja megélni, mert még a fantáziájában is korlátozza magát. Oda is beviszi az ilyen elképzelt rossz eseményeket. Tehát mindenképp valamiért ez a tragédia, ez a szenvedés, tehát ez az, ami úgy mozgatja. És hogy a mai világba a régi irodalmak mellett bejöttek, ugye ezek az ikerlángok. Tehát gyakorlatilag találkoztam az ikerlángommal, nagy szerelem, csak éppen ő nem tud róla. De ez azért van, mert ő nem érzi, hogy mi igazából ikerlángok vagyunk. És akkor nagyon jól lehet ebbe segíteni, hogy tényleg, igen, és alá lehet elméletekkel támasztani. Közben az az egyszerű valóság, hogy találkozott egy érzelmileg elérhetetlen emberrel, egy olyan ember, akinek ez tulajdonképpen nagyon is megfelel. És akkor míg a világ fantáziálhat erről az egészről. A fontos dolog, hogy a limerens személyeket jellemzi ez a folyamatos rágódás, tehát mint ahogy kérődzésnek is mondják, hogy történt egy apróság, és azt ő képes felböfögni éveken át, és felidézni azt a pillanatot, hogy rám nézett, tényleg szeret. Ó, csak mindig valami tőle független esemény ezt meggátolja, de hogy visszamegy ilyen apró morzsákhoz, abból építkezik. Tehát a fantáziálás lehet a jövőre, de lehet olyan is, amikor a múlt eseményeit felidézve melengeti a saját szívét, hogy jaj, de szép is volt, jaj, de jó is volt, és tehát, hogy igazából vannak ilyenek, hogy fiatal tini lányoknál jön a barátnőktől, láttátok, hogy rám nézett, igen, de tényleg rám nézett? De ugye, hogy ez azt jelentette, hogy, és akkor sokkal többet belemagyaráz abba, ami
igen,
valóban történt.
Azt hiszem, hogy ebben rejlik a kulcs, hogy ez mit jelent, hogy amúgy nincsenek fokozott jelentősége.
Nincs, tehát teljesen természetes, hogy szeretném. Csak hogy egy idő után vegyem észre, hogy igazából most egy lányról beszélünk, hogyha az a fiú tényleg akar tőle valamit, akkor fog lépni. Érthetőbben is, nem rejtvényekbe, srébuszokba fogja tudomására hozni, hogy kell neki. Ha meg nem lépik, akkor nem tudja vállalni a saját érzéseit, akkor meg ismét nincs, amit kezdeni vele.
Igen. A férfiak azért ennél sokkal pragmatikusabban gondolkodnak, mint hogy ilyen szimbólumokba és rejtvényekbe rejtve fogalmazzák meg az érzéseiket.
Hát azért a férfiaknál is ez a nagy magabiztosság érzelmek terén azért egy látszat. Tehát igenis, amikor egy férfinek fontos egy nő, akkor
lép,
de sokkal, tehát benne is megjelenik a visszautasítástól való félelem. Tehát mint minél mindenki fontosabb a nő számára, annál nagyobb tétje van, hogy kell vagy nem kell, mert csak most egy estés kalandra kellene, akkor oda megy, elmondja. De hogyha mélyebb érzései vannak, akkor férfi is ember, tehát neki is ugyanúgy, mint a nőnek, ott van az elutasítástól való félelem.
Mint mindenkinek, azt hiszem, hogy nagyon sok kapcsolatot hátráltatni tud ez a fajta elutasítástól való félelem, nem?
Igen, tehát gyakorlatilag egy jónak induló kapcsolat addig tud jó lenni, amíg mind a két szemében megvan az a bizonyosság. Te ott az első kérdéses időszak, hogy akkor mi lesz ebből, bizonytalanság, az is rendben van, de utána elindul a kapcsolat. Tulajdonképpen akkor romlik meg, amikor az egyik elkezd ebbe kételkedni. És akkor vagy követeli a bizonyítékot a másiktól, hogy tényleg szeret, vagy pedig olyan a sérülése, hogy engem úgy sem szeretnek, és akkor fogja magát, és kikacsint a kapcsolatból egy olyan másik ember fele, akiről látszik, hogy igen, imádja, felnéz rá, esetleg pontosan ilyen limerensen ragaszkodik hozzá, hogy csak a jó oldalát látja. Tehát egy hosszantartó kapcsolatban automatikusan előbb-utóbb megjelenik mindkét félnek a rossz oldala is.
Nyilván. Ez érdekes. Erre majd szerintem rá is térhetünk akár egy következő alkalommal.
Jó, még annyit mondanék el, hogy ez a Dorothy Tenov a felmérései alapján úgy látja, hogy a limerens reakció a beindulása pillanatától a semlegesség érzéséig 3 évig tart. De, hogy azt mondja, vannak szélsőségek is, amik néhány hétig vagy évtizedekig tartanak. Tehát ezért mondom, hogy nem lehet tudni, hogy hol kezdődik, hol ér véget. Ezért próbáltam ott fogni meg a lényeget, hogy látom-e a másik embert, épít ez mindkettőnket, vagy pedig bezár egy fantázia világba. És azt látta ez a Tenov, hogy a csökkentését 3 módon lehet elérni. Az egyik a beteljesedés, tehát hogy viszonozzák, csak ez erre már beszéltünk az elején, hogy akkor már nem is az lesz, hanem átalakulhat egy szép kapcsolattá. Ha megmarad továbbra is a limerens hozzáállás, akkor úgysem tud beteljesülni, mivel hogy semmi nem lesz elég, mert bármi történik, a limerens személy azt fogja keresni, hogy ezt a bizonytalanságot, ezt az elérhetetlenséget mivel tartja fenn. Akkor amivel még csökkenteni lehet az, hogyha nem kap semmiféle visszajelzést, és egy idő után már elkopnak ezek a múltból felidézett események, de mondom, előfordulhat, akinél így is eltart élete végéig, de nagy részt.
És inkább, mint hogy elmenjen randizni, élete végéig álmodozik.
De hogy a randin vissza tudnak utasítani. Itt meg van ez a képzeletbeli személy, aki tulajdonképpen szeret, csak valamiért nem jön össze a kapcsolat. És hogyha azzal is csökkenhet egy bizonyos személy iránti limerens érzés, hogyha átteszi egy másikra. Tehát ezt nagyon sokan csinálják, hogy
ezt akartam is cserélik. Mondani, igen.
A tárgyat cserélik, mert hogy ez is mutatja, hogy egy tárgyról van szó, nem egy párkapcsolatról, nem egy szeméről. Az én vonzalmaimnak a tárgya, amiről azt szeretném, hogy legyen az enyém.
Akkor mondjuk ki, vagy nem is tudom, hogy mi lehet ennek a megoldása, hogy ezeket a projekciókat, hogyha tegyük fel, hogy XY a limerens személy, és felismeri, hogy csak projektál, és nem valósak az érzelmek, akkor hogyan tudja ezt a folyamatot magára visszafordítani?
Hát egy, hogy nehéz felismerni. Mert hogy ez egy olyan édes, keserű állapot, ami tulajdonképpen nagyon szép, nagyon jó, úgy, ahogy a könyvekben is látjuk. Vagy mondom, át lehet vinni az ikerlángba, hogy nem mindenki éli meg ezt, és micsoda kiváltság, hogy én ezt egyáltalán megélhettem, hogy ennyire tudok szeretni. Csak hogy ahhoz, hogy szeressek, kell lássam a másik embert. Na de, ha fel is ismerte, a kérdés, hogy akarja lemondani erről a minden depressziós, akár öngyilkosság is mehet az a fájdalom, amit időnként átél, de ott van ennek a túlsó véglete, úgy, ahogy mondtad, a pozitív irányba is olyan magasságokat él meg, amit egy átlagos kapcsolatban nem lehet megélni. És kérdés, hogy le akar-e erről mondani? Megéri neki, mert elkezdenek erről az emberek lemondani, és akkor azt mondják, hogy odaadnám a fél karomat egy ilyen szenvedős, extatikus állapot ér.
Hát csak ebben, mint meg annyi más függőségben, vagy nem is tudom, ki lehet élni, vagy az ember egyszer csak elfárad, vagy kimerül. Én nem, vagy nem tudom, mondtad ezt, hogy akár egy életen is, életen át is tarthat. De hogy előbb-utóbb csak belefáradunk, vagy csak feladja az ember ezt a fajta ilyen állandó küzdést. Én magam egy nagyon érzékeny ember vagyok, el sem tudom képzelni, hogy egy életöltőn át mondjuk ezekben a hullámvölgyeken, ezeken a hullámvölgyeken keresztül taszigáljam magam, vagy nem is tudom.
Igen, csak ki kell bírni, ezért jó a segítség itt is. Ki kell bírni azt, hogy megvan szokva ez a hullámvasút, fellen-fellen, tehát váltakozik. Ha eldönti, hogy lemond róla, akkor egy ideig csak lent lesz. És ezt az erős, mint bármilyen más függőségnek, ezt az erős késztetést, hogy utána nyúljak, hogy, mert amikor ez az ábrándok fantáziákat félreteszi, akkor a valóságba megjelenik egy űr benne, ennek a helyén. És akkor, hogy ne nyúljon egy más drog után, ne akarja mással. Tehát ez egy fájdalmas üresség, amit elviselni. Nagyon nehéz. És a legelső reakció, hogy kitöltsem valami mással ezt az űrt.
Egyértelmű. Vannak, akik a nehezebb utat választják? A munkád során te találkoztál már olyan páciensekkel, vagy emberekkel, akik limerensek, vagy görcsösen, rögeszmésen kapaszkodnak egy párkapcsolatba, vagy egy emberbe?
Nekem konkrétan limerens személlyel nem volt dolgom. De szerintem hasonló a simán a társfüggőséghez is. Tehát ugyanaz.
Ez egy érzelmi függőség.
Van bennem egy űr, amit ki szeretnék tölteni, és miközben áldozat vagyok, ugyanakkor borzasztó önző is vagyok. Tehát áldozat vagyok, mert engem nem becsülnek, de engem sem érdekel a másik ember. Tehát tulajdonképpen nem kell. Ezért mondom, hogy itt kérdés, hogy mi értelme van egyáltalán ennek a limerenciának, és hol ér véget, hol kezdődik. Tehát egy sima kapcsolati függőségbe is...
Hát ez csak egy másfajta elnevezés, vagy talán most így ez lett a trendi, hogy ezt használjuk, vagy nem tudom.
Hát igen, mert nem kell ennyit beszélni, elmondom, hogy limerens, és akkor tudjuk, hogy ez, amit most mind elmondtunk, az mind.
Igen, hát én is interneten bukkantam rá, és még nem hallottam ezt a szót, és néztem is, hogy nagyon érdekes hangzása van. Van-e ennek bármi köze mondjuk a... Mert úgy mondtad, hogy benne van ez az önzőség része. És akkor ilyen formában lehet ennek bármi köze mondjuk az egyén narcizmusához, vagy egocentrizmusához? Vagy lehet-e valahogy ezeket így... párhuzamosan összeegyeztetni, vagy összekapcsolni, vagy semmi közük egymáshoz.
Narcisztikus személyek, az egy nagyon felkapott, nagyon elcsépelt téma, és újra mutogatnak, hogy narcisztikus így úgy. Nem mindegy, hogy narcisztikus személyiség vonásaim vannak, vagy narcisztikus személyiség zavarom van.
Persze.
Tehát, hogy nincs olyan ember szerintem, aki nem narcisztikus bizonyos szinten. Tehát én abból indulok ki, mint egy holisztikus tanácsadó, hogy alap vágyam az egység. Az egységből jöttem, és azt szeretném megélni. Megszülettem emberként, nincs az a jó anya, aki nekem ezt az egységérzést meg tudja adni. Tehát ebből kifolyólag, ahogy én emberként működni kezdtem, ott van bennem az a hiány. Most, hogyha erre még jönnek a sérülések is, hogy tényleg az az anya elhanyagol, stb. Jön az az érzés, hogy nem szeretnek. És akkor narcisztikusan sérült az az ember is, aki azt hiszi, hogy neki minden kijár és elveszi, ha adják, ha nem. Viszont az is narcisztikusan sérült, aki egész életébe szolgál, és várja, hogy egyszer csak felismerjék, mert ő is azt érzi, hogy kijár neki, csak nem meri elvenni. Tehát, hogy mindannyian sérültek vagyunk bizonyos szintig. Tehát itt is az a kérdés, hogy meg tudok állni, észreveszem a másik embert, mert az a narcisztikus, aki szolgál, az sem szeretetből szolgál, hanem azzal vásárolja a szeretetet. Tehát, hogy...
Vagy visszaigazolás.
Ezért mondom, ez a narcisztikus téma olyan megtévesztő, mert hiába mutogatok újjal bárkire egy narcisztikus. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem kaptam meg azt a szeretetet, és most már senki nem is fogja megadni, és vagy erőszakkal be akarom hajtani, vagy meg akarom vásárolni, vagy pedig nekiállok, és hogy mindennek mindig ugye erre következtetésre jutok, hogy magamba rendet teszek, és én kezdem magamat értékelni, hogy nem kívülről várom azt, hogy valaki vagyok.